Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Szent István vértanúnak van az ünnepe, karácsony utáni napon. Nagyapámat Istvánnak hívták. Aztán megkérdeztem tőle, hogy nagypapa, mikor ünnepli a névnapját, és akkor azt mondta, édes fiam, Szent István királykor, meg vértanú Istvánkor. És akkor egy magyarázatba kezdett, én Szent István király napját tartom vértanúi lelkülettel. Nem tudom, hogy kik azok, akik ezen a napon ünnepelik a névnapjukat. Vannak-e olyan Istvánok itt? Egy, kettő. Akkor ezt a szentmisét ajánljuk fel értük, akkor ketten osztoztok ennek a szentmisének minden kegyelmi kincsén, meg egy kicsit juttassunk a nagypapámnak. Jó, akkor a te édesapádnak is, meg már egy picit a Laurus atyának is, hiszen holnap lesz a halálának az évfordulója. Visszaemlékezem, 1998-ban ezen a reggelen Laurus atya itt ült egy széken az ajtóban, és egy kicsit viccelődtünk, még akkor Haraszti István is itt volt, hogy most hogy is vagyunk, kit ünnepelünk, ugye Laurus atyát Istvánnak is hívták, és nagyon-nagyon kedves volt, hogy ő királyra mutatott, hogy ő király, nem pedig vértanú, és sajnos ebéd után elment haza, ő Dunakeszin született, aztán már nem érezte jól magát, és holnap reggelre virradón 2 órakor meghalt. Nagyon szomorú voltam emiatt, mert ebbe a kőbe bele is véstük ezt a 98-as esztendőt, hiszen éppen csak elkészült ez a kápolna, akik nem ismerték, abban az időben szánalmas állapotok voltak itt, és ő nagyon boldog volt, hogy végre legalább valami új jelenik meg, de hát ember tervez, Isten végez. Minden esetre most, amikor István vértanút ünnepeljük, akkor gondoljunk arra, hogy a keresztények útja, a vértanúk útja ebben a világban. Vértanúi lelkülettel lehet csak keresztényként élni. Nagy kitüntetés ez. Tartsunk bűnbánatot. Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz, legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok, abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad, mindvégig az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy lassan túl vagyunk azokon a megütközéseken, amiknek az elmúlt időben többször is hangot adtak, mégpedig igen sokan értetlenkedtek amiatt, hogy miképp is kerül egymás mellé ez a két ünnep, karácsony, a szeretetnek az ünnepe, az Úr születése fölötti örömnek a napja, és egy vértanú ünnepe. Azt gondolom, hogyha nagyon reálisak vagyunk, már pedig ugyan mi mások lehetnénk, akkor nagyon is bölcs döntés volt, hogy ez a két ünnep egymás mellé kerül, hiszen Jézus Krisztussal elérkezett az Isten országa, ez a mai ünnep pedig arról szól, hogy milyen is az útja ebben a világban az Isten népének. Ha nagyon röviden szeretném megfogalmazni ennek a napnak az üzenetét, akkor talán ezt így lehetne mondani, az igazságtalan ítéletek elszenvedése. Gondoljunk csak különböző reakcióinkra, amik történnek ebben a világban azokkal a történésekkel kapcsolatosan, akkor azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk ezzel a kijelentéssel, hiszen ha a keresztény létünket, a keresztény sorsunkat tekintjük, és már is hadd mondjam, meggyőződésem, hogy a világnak egyetlen reménye lehet a keresztény válasz. Vagy élni tud a világ ezzel a keresztény válasszal, illetve ebből a keresztény válaszból, vagy tragikus lesz a sorsa. Hiszen mi a keresztény válasz? Ezt két mondattal tudnám megjelölni. Talán így is mondhatnám, a keresztény élet két fókusza, az egyik, ne viszonozzátok rosszal a rosszat, és a másik, elég nektek az én kegyelmem. Nekünk, akik keresztények vagyunk, ezzel a két nagyon fontos krisztusi igazsággal kell szembesülnünk. Hiszen a keresztény ember küldött. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ugyanakkor az embernek, a keresztény embernek a küldött volta mindenképpen tanúságtévő magatartásba kell átmennie. A tanú az életével méri az igazságot. Boldogok lehettek, ha a nevemért, miattam üldözést szenvedtek. Testvérek, ezt a két igazságot szeretném ezen a mai ünnepen megvilágítani, hiszen, ahogy előbb mondottam, mi keresztények vagy magunkévá tesszük ezt a igazságot, egyébként kereszténységünk lényegéről van szó, hiszen Jézus, aki a világ megváltója, minket azért választ ki, a keresztség révén azért mondunk igent Jézus Krisztusnak, hogy a művét folytassuk, a világ üdvözítését. És ahogy mondottam, ha a világ üdvözülni akar, akkor bele kell kapaszkodnia ebbe a mi elhivatottságunkba. Ne viszonozzátok a rosszat rosszal, és vegyenek erőt azoktól, akik úgy élnek az emberek között, mint akik tudják, egyetlen fegyverük van, a kegyelem. Azt hiszem, hogyha ezeket a szempontokat tisztázzuk magunkban, akkor nagyon is fontos ennek a két napnak az üzenete. Jézus Krisztussal elérkezett az Isten országa, Isten kinyilatkoztatta a szeretetét, az irgalmát, és Jézus, amikor elkezdi a működését a názáreti zsinagógában, ezt az igazságot emeli föl, elérkezett az Isten országa. Azt hiszem, hogy mindenképpen el kell ezen gondolkodni, hogy hogyan is van jelen ebben a világban az Isten országa. Szándékosan nem sorolom egymás után föl azokat a bátorító és vigasztaló mondatokat, amiket Jézus ezután mondott a bajban lévőkkel kapcsolatosan, hanem valóban ezt az igazságot kell elfogadnunk. Az Isten országa azt jelenti, hogy megállítjuk, gátat szabunk a gyűlöletnek. Rosszat rosszal ne viszonozzatok. Szemet szemért, fogat fogért világa elmúlt. Az Isten országa egy új nyitás, és nincs más válasz. Csak úgy tudjuk megállítani a gonoszság áradását, ha valóban a rosszat nem tartjuk számon. Ha az embernek minden törekvése arra megy ki, hogy miképpen tudok visszavágni, akkor a gyűlölet folyama elönti a földet. Egyébként egészen természetes a reagálása a világnak. Jézus mondja, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nem lehet különb a tanítvány a mesterénél. Lehet ez nekünk vigasztalás? Nagyon szép igazságok ezek, de mi van akkor, amikor az ember a saját bőrén tapasztalja ezt? No, ez az, amikor a küldetésben az ember tanúvá válik. Mert elfogadni küldetést akár felemelő lehet. Nagy megtiszteltetés lehet. Tanúságot tenni Jézusról ebben a világban. De akkor, amikor találkozunk a világ gondolkodásával, amikor el kell szenvedni az igazságtalanságokat, akkor kezdődik valójában az igazi megújulás. Gondoljunk csak Jézussal kapcsolatosan, istenkáromlónak mondták, lázítónak mondták. Káromolja az Isten, mert Isten fiának mondja magát. Nem tartja meg a szombatot, nem bőjtöl. Egy asztalhoz ül a bűnösökkel. Isten káromló, mit keres itt a mi világunkban, ahol tartjuk a szombatot, ahol bőjtölünk, ahol megítéljük a bűnösöket, és kitaszítjuk őket. Mit keres itt ebben a világban ez a felforgató? Mert honnan is tudnák, hogy nem a szombatnak így vagy olyan értelmezése a döntő. Szabad-e szombaton jót tenni, kérdezi Jézus. És ők szívük szerint azt mondták, hogy nem, mert szent a szombat. És miért nem bőjtölsz, és miért nem bőjtölnek a tanítványaid is? Bőjtölhet-e a násznép még vele a vőlegény? És eljutni odáig, hogy a legnyomorultabb is, a legbűnösebb is, a legszegényebb is, a legkiszolgáltatottabb is, emberi méltóságához juthat, ha nem kerüljük ki. Sőt, asztalunkhoz ültetjük. No de, ne keressünk igazságot. És lázít a fönnálló rend ellen. Királlyá teszi magát. Gondoljunk csak arra, amikor a kenyér szaporításkor királlyá kiáltják, akkor egyszerűen eltűnik. Nem akar kenyér király lenni. És amikor az adózás kérdése jön elő, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Ne keressünk igazságot. Ez a világ magatartása. És ebben a világban jelenik meg Jézus, és jeleníti meg az Isten irgalmas jóságát, az Isten megbocsátó szeretetét. Elérkezett hozzátok az Isten országa. Küldetésünk. Rosszat rosszal ne viszonozzátok. Ez a mi lelki feladatunk. Erre a küldetésre kell a keresztény embernek felkészülni. Valamiképpen ez a fajta kihívás hozzá kell, hogy tartozzon az életünkhöz. Ha mindezeket az igazságokat tudjuk, de valójában nem vállaljuk, akkor eláruljuk az ügyet. És pontosan itt jön a keresztény küldetésünk és tanúságtételünk második lényeges eleme, elég nektek az én kegyelmem. Az ember nem önmagát képviseli. Akkor, amikor az ember igazán hitre jut, akkor, amikor az ember igazán keresztény lesz, akkor ez azt jelenti, hogy nem önmagát képviseli. Ügyet szolgál. És testvérek, azt hiszem, hogy ma ezt különösképpen kell hangsúlyozni, mert baj van az ügyek szolgálatával. Az emberek egyénieskednek, és ügyekről, vagyis nagyon egyszerűen így mondanám, a közjóról talán szó esik, de valójában nem lényeges. Elég nektek az én kegyelmem, elég az Isten segítsége annak, aki nem magát képviseli, aki nem a maga javát keresi, hanem valóban azonosul Isten országának a fogalmával, azonosul Jézus Krisztus elhívásával, és magáévá teszi Jézus küldetését. Az emberek java az embernek a feladata, illetve annak a szolgálata. Tegnap erről elmélkedtünk. Karácsony ezt a nagy váltást jelenti. Az egocentrikus gondolkodásból az ember kinyílik mások felé. Elindul mások szolgálatára. Ez az életünk értelme. Ebben áll életünk boldogsága. Ezt fogalmazzák meg ilyenkor a karácsonnyal kapcsolatosan a felhívások. Adni jó, nagyobb öröm adni, mint kapni. Tegyetek jót, jót tenni jó. Az ajándékozás öröme, és a többi, és a többi. Ezek mutatják az irányt. Valójában ez az emberi életút iránya. Én azt hiszem, hogy ezen a mai napon, István vértanú ünnepén rengeteg képpel találkoztunk, ami mind-mind ezt fejezi ki. Láttam a megnyílt eget, láttam az Isten jobbján az Urat. Jöjjön közel hozzánk ennek az üzenete. Ami egyszerűen azt jelenti, amit tegnap ünnepeltünk, ég és föld összetartozik. Egy új világ csak akkor kezdődik, ha Isten dicsőítése, Isten dicsősége és az ember békéje egymás mellett megjelenik. Nincs emberi béke Isten dicsőítése nélkül. És ha egyáltalán körülnézünk ebben a világban, akkor mindent úgy találunk, ahogy azt Jézus előre megmondta, ma ebben a világban a keresztények útja egy nagyon nehéz szakaszhoz érkezett. Egyszerűen arról van szó, hogy az Isten nélküli világ nem tudja elviselni azokat, akik megjelenítik a jót ebben a világban, bár vágyakoznak rá, és az Isten nélküli világ nem tud mit kezdeni azokkal, akiket nem tud egyszerűen ebből az isteni elhivatottságból kimozdítani. A világ harcosokat keres. a világ ellenségeket keres. Isten pedig elhivatott tanukat, mert mindenek fölé emel bennünket Isten ügyének a szolgálata. Testvérek, azt gondolom, hogy ezek a kérdések ma napi kérdések, kérjük a kegyelmet, hogy valóban legyen elegendő erőnk, hogy a rosszal szembeszegüljünk azzal, hogy jót teszünk, és valóban higgyünk abban, hogy megtiszteltetés és dicsőség az Úr ügyének a szolgálata, mert ez az ember javát jelenti, és a világ üdvösségét. Kedves testvérek, a keresztény ember küldetés tudattal éli az életét, Isten ügyének a szolgálatában áll. Ez minden egyéni érdekünk fölé emel bennünket, ügyet szolgálunk az emberek javát. És ezáltal egy olyan társadalomnak a létrejöttét, amelyben mindenkinek helye van. Gyönyörűek ezek a könyörgések, hogy bocsássunk meg ellenségeinknek. Hát nem tudom, milyen egyszerű ez a kérdés, egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy ha legalább a gyűlöletet ki tudjuk tépni a szívünkből, és valóban le tudunk mondani arról, hogy majd revánsz, akkor már szinte helyünkön vagyunk. Kérjük az Isten segítségét, hogy megszabaduljunk minden belső görcsünktől. A gyűlölködés, az ellenségeskedés megöl bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Istenünk, köszönjük irántunk tanúsított sokszoros irgalmadat, amellyel elhoztad nekünk Szent Fiat születésének Születésekor az üdvösséget, Szent István vértanúd ünnepével pedig megörvendeztettél minket. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Nem tudok én semmit. Aha, ez valóban elfelejtettem. Szoktál huncutkodni.
Hiszen a második Makabeus könyvben ezt olvashatjuk, a hét testvér vértanúsága részben. Csodálatos és örök emlékezetre méltató anya, aki végignézte, mind hal meg, mind a hét fia egyetlen van. Erős életet viselte, bízva az Úrban, és mindenkinek buzdította. Atyám,
higgyék el, nagyon huncut ez az ember, és én azt láttam 40 év alatt,
meg egy kis tötöt még hozzá,
még 5, akkor 45. 45 év alatt, hogy ilyen csodát tud művelni az Isten kegyelme, ha teret adunk neki. István valóban azok közé tartozik, akik ügyeket szolgálnak. Higgyék el, ki kell lépnünk a mi egyéni ügyeink világából, ha keresztények akarunk lenni. Elárultuk a kereszténységet, mert sajnos az egyházon belül is egyéni érdekek teret nyertek. Márpedig az egyház és a keresztény küldetés az közügy, az emberiség javának az ügye, az emberiség sorsáról van szó, az emberiség jövőjéről van szó, és ebbe a szolgálatba beleállni, ez valóban dicsőség, és minden békénknek ez az áloga. István, köszönöm szépen, nem a szavaidat, nem téged.
Köszönöm. Eznek nem az én szavai voltak.
Jó, köszönjük. Köszönjük. Jó, Gellért a... Jó, tudjuk. Nagyon, nagyon szépen köszönjük. És az áldás előtt valóban ezt az igazságot szeretném hangsúlyozni és erősíteni magunkban. Figyeljék meg a testvérek, az Isten nélküli világ szembeállítja azokat, akik az emberiség ügyét szolgálják. Az államnak is az a dolga, hogy a közösséget szolgálja, az egyháznak is az a küldetése, hogy a közösséget szolgálja, szépen elválasztották egymástól. És mindent megtesznek azért, hogy ez a két természetes intézmény nehogy egymásra találjon az emberek szolgálatában. És mi magyarok ettől most különösen sokat szenvedünk, mert mindig is, mert sajátosan gondolkodtunk mi erről, és ebben a kérdésben, ugye a kommunista évtizedekben harcos ateizmus volt. Ki kell írtani az egyházat, ez volt a jelszó. És aztán ez megszűnt, és most egyfolytában egy új képződmény, amely istentelen, olyan előírásokat akar a lelki ismeretére kényszeríteni az embereknek, ami nem lehet. A lelkiismereti szabadság az mindenek fölött van. És a lelki ismeretünkre olyan kényszerrel akarnak hatni, ami elfogadhatatlan. Harcos ateizmus, most az istentelen világ, amely a emberiség javáról beszél egyfolytában, emberellenes kijelentésekkel áll elő, és ezeket be akarja hajtani rajtunk embereken. Karácsony előtt 2 nappal voltam lent Temerinben, láttam, ahogy tönkrementek ezek a családok, akiknek a gyerekeit börtönbe, semmi nem volt, verekedtek egy kicsit. Na és, hány ilyen van, és azért 15 évre el kell ítélni valakit? Hát persze, mert magyarok, az amazok meg szerbek voltak. De még az sem történik meg, hogy a 2/3 után kiengedjék őket. Még a gyilkosokat is kiengedik, ha a 2/3 részt letöltik, ha nem élet fottiglani. És akkor az ember látja, ahogy tönkre mennek ezek a fiatalok és tönkre mennek a családjaik. És mindez, tehát én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy a Szent Atya is kitért erre, ha már István is annyit emlegette a Szent Atyát. Ugye ez az idei könyv, amit ma kínálgattunk az embereknek, kereszténység és politikai ész, ez pontosan ebből a szempontból fontos. Még a Szent Atya is reflektált, amikor azt mondja, hogy az állam és az egyház feladata párhuzamos és összetartó. Párhuzamos, mert mindegyiknek megvan a maga feladata, függetlenül a másiktól, de összetartó. Akkor, amikor a közösségről van szó, a közjaváról van szó, akkor össze kell tartani. Különben gyalázatosan életellenesek vagyunk. Hát, ezeket mind-mind fölhozza a lelkünkből Szent István vértanúnak az ünnepe karácsony fényében. De hát ilyen a Isten nélküli világ, és pontosan ebben a világban, ha mi igazán Isten ügyét szolgáljuk, akkor a kegyelem olyan hatalom, amivel nem tud mit kezdeni a fegyverek világa. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Gondoljanak holnap Laurus atyára, holnap van halálának az évfordulója. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Istenem.